Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Hogy lesz valakiből hátizsákos utazó? Milyen szépségei és milyen nehézségei vannak ennek a műfajnak? És miként fogadják a magyar vándort a turistához egyáltalán nem szokott helybéliek Szomáliában? A következő percekben erről is megkérdezem vendégemet, aki saját bevallása szerint azért pakolta teli hátizsákját, és azért vágott neki a nagyvilágnak, mert nem volt jó műsor a tévében. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Szegő Andor, hát mondhatjuk azt, hogy főállású utazó, illetve hát szabad idejében Facebooker.
Így igaz.
Szervusz.
Hello, szia.
És ugye egyedül már többször is bejártad Afrikát. Erről már beszélgettünk korábban, de azért idézzük fel ezt, hogy hogy is volt az, mikor 7 évvel ezelőtt egyszer csak úgy döntöttél, hogy megpakolod a hátizsákodat és nekivágsz Afrikának mindenféle különösebb elő tanulmányok nélkül.
Éppen nem ment semmi érdekes a tévébe, úgyhogy valamivel el kellett csapni az időt, ezért úgy gondoltam, hogy Nyugat-Afrika alkalmas lesz erre a feladatra, és akkor gyakorlatilag fogtam egy hátizsákot, és ahogyan mondtad, igazából az egyszerűségében rejlett a nagyszerűség ennek az utazásnak, hogy nekivágtam, és akkor amilyen jármű jött, vagy amilyen állat jött, hogyha egy teve jött, akkor egy teve, akkor úgy jártam be Nyugat-Afrikát.
Na jó, de hát ugye utazni az ember úgy szokott, hogy valamiből ezt finanszírozza. Te miből finanszíroztad ezt? Vagy így menet közben ilyen alkalmi munkákat vállaltál, hogy a további utat tudjad finanszírozni?
Szerettem volna Marokkóba egy mentateás üzletet nyitni, de hát ott ugye erre túl nagy jelentkezés van, úgyhogy sajnos nem tudtam betörni erre a piacra. De leginkább úgy szoktam utazni, hogy összespórolok annyi pénzt, amennyiből el tudok utazni mondjuk egy 2-3 hónapra. És amikor egy lyukas dollár van a zsebemben, akkor pedig visszafordulok.
Na jó, de hát az, amikor már csak egy dollár van a zsebedben, és akkor indulsz visszafele, az az izgalmas akkor ebben az utazásban. Most legutóbb Kelet-Afrikát jártad be. Hogy döntöd el, hogy éppen hova mész? Mert ugye, amikor először elindultál, az ugye teljesen világos, legközelebb Európához Marokkó van, tehát átkeltél a Gibraltári szoroson, ha egyáltalán ott keltél át, és akkor már ott is voltál Marokkóban, tehát az úgy adja magát, és akkor onnantól kezdve meg elindulsz délfelé, akkor az úgy adja
igen,
magát.
Igen, az úgy könnyű volt rögtönözni. Általában az alapján álltam ezt az útvonalakat, hogy olyan országokban menjek, ahol még nem voltam. Nekem van egy ilyen tervem, hogy minden afrikai országba eljutok. És akkor ezt a tervet úgy a legegyszerűbb végrehajtani, hogy úgy jelölöm ki az útvonalakat, hogy mondjuk most 5-6 olyan országot fedek le, amik még nem voltak meg, és akkor így lassanként felörlöm úgymond Afrikát, és akkor lassan, de biztosan én nyerek, és eljutok az összes országba.
Honnan jött ez az Afrika szeretet? Vagy ez csak egy olyan...
Múlóhóbort!
Illetve hát nem múlóhóbort, aki 7 éven keresztül folyamatosan Afrikát ostromolja, az már azért egy kicsit több, mint egy múlóhóbort. De tényleg mi volt az oka annak, hogy pont Afrika felé indultál el? Az tűnt a legolcsóbbnak?
Érdekes, én először Ázsia felé indultam el. Amikor először voltam életemben hátizsákos utazáson, akkor az pont egy közép-ázsiai, közel-keleti utazás volt. Aztán valahogyan elkezdett Afrika érdekelni, és amikor ott voltam, akkor pedig annyira magától értetődő volt, hogy ez a hely annyira jó, hogy itt tényleg pálmafák, meg majomkenyérfák vannak, és süt a nap, tehát aki jól tudja magát érezni Afrikában, az nagyon jól fogja magát érezni. Akinek viszont ez nem jön be, annak viszont biztos, hogy nagyon nem fog bejönni. Ez nagyon őszinte.
Ehhez kell egyfajta jó értelemben vett igénytelenség is. Mert akkor te felkészültél arra, hogy zuhanyzás az jó esetben 4 naponta, enni se biztos, hogy naponta 3-4 lehet, és hát ugye a veszély, ami egy külön érdekesség, és akkor talán fogjuk meg erről az oldaláról. Téged különböző interjúkban még katasztrofa turistának is szoktak apostrofálni, ami elég érdekes, mert számomra ez nem túl szimpatikus. Tehát ahol katasztrofa van, az az ember. De nem nagyon tiltakoztál ellene, hanem mindjárt válaszoltál a kérdésre. Tehát nem kérted ki magadnak soha azt, hogy katasztrofa turista vagy. Tehát voltál te katasztrofa turista?
Hogyha megengeded, hogy az első részére térjek ki, amit mondtál, hogy egy jó értelemben vett igénytelenség, ez az, amit az ember már itt Magyarországon bizonyos értelemben le tud magán tesztelni. Például én azt mondom, hogy valaki hordja 2 napig vagy 3 napig ugyanazt a alsó nadrágot, és hogyha az neki nem fog olyan törést okozni, akkor el lehet menni Afrikába is. Tehát ugye lesznek olyan helyzetek Afrikába, hogy 2-3 napig ugyanazt az alsó nemit fogja hordani. Tehát ez már így egy jó próba.
Ez egy tudatos próbálkozás volt, vagy egyszer csak rádöbbentél arra, hogy jé, most már 1. napja van rajtam ugyanaz a ruha, fehér neművel, tehát ez nekem nem okoz gondot, akkor menjünk Afrikába?
Ez inkább menet közben jött meg az étvágyam, úgymond, vagy menet közben ment el az étvágyam önmagamtól. Nem, igazából Afrika egy csomó ilyen helyzetet produkál, és tényleg van az a helyzet, amikor az ember egyszer nem tudja, hol kimosni a cuccait, meg nagyon sok helyen nagyon drágán mosnak egyébként. De hát tényleg, ne szépítsük, tehát amikor arról beszélünk, hogy megérkezik az ember Afrikába, és nézi a naplementét, és körülött a gyerekek a gumiabroncsokat gurítják, ez is egy szép kép, mert de én amikor megérkezek egy városba, akkor általában keresek egy WC-t, mert ugye hosszú volt az utazás, és aztán pedig ledőlök, és üdös vagyok, és izzadok, mint egy állat. Tehát igazából abban a részében nincs sok romantika, mint általában sok mindenen vagyunk, úgyhogy valamit nagyon szépnek gondolunk. És aztán ez inkább ilyen naturalista dolog.
Jó, akkor térjünk oda-vissza, ez tényleg valóban egy kicsit sok mindent egybe gyúrtam, de akkor ezt a katasztrofaturizmust, ezt vegyük át. Tehát voltál te katasztrofaturista?
Az a baj, hogy Magyarországon azt az embert, aki elmegy egy harmadik világbeli országba, azt katasztrofaturistának gondolják, és ez onnan ered, hogy nagyon sok ember nagyon rosszat feltételez ezekről az országokról. Tehát sokan azt hiszik, hogy én azért vagyok már katasztrófa turista, hogyha mondjuk elmegyek a Balkánon egy országba, holott ez egyáltalán nem veszélyes dolog. Ugyanez a helyzet ezekkel a harmadik világbeli országokkal. Én amikor Afrikában utazok, én legjobban attól félek, hogy egy szakadékba zuhanok azzal a busszal, amiben utazok. A második helyen van az, hogy valami olyan betegséget kapok, ami erősebb, mint én. A harmadik pedig az, hogy akkor mondjuk nem tudom én lelőnek. De ez biztos, hogy lehet, hogy még nem is csak a harmadik hely. Tehát igazából ez az egész onnan ered, hogy nagyon sok sztereotíp és nagyon sok ilyen negyed információ ér az emberekbe, és ezért mondják a katasztrófa turistát. És ugyan te is mondtad, nem szimpatikus a katasztrófa turista, mert ez az sugalja, mintha a másik embernek a szenvedését akarnám én látni, és mint egy ilyen keselyű köröznék egy katasztrófa sújtott a helyen. De ami még nagyon-nagyon lényeges, hogy mondjuk én, amikor Afganisztánban voltam, én sokkal inkább azt tapasztaltam, hogy ez lehet, hogy egy háború sújtotta ország, de az emberek nem úgy viselkedtek. Tehát, hogy pont hogy olyan méltósággal viselték a sorsukat, és nagyon sok más országban is ezt láttam, tehát nem egy olyan hely, ahol az emberek fejvesztve rohangálnak, és a halottaik fölött zokognak, hanem pont, hogy nagyon optimisták, és pont, hogy ezt lehet tőlük megtanulni, hogy milyen tartásuk van.
Tehát akkor tulajdonképpen a félelmeid is úgy múltak el, hogy bejártál olyan országokat, ahol napi életveszélyben, közvetlen életveszélyben él a lakosság nagy része, vagy akár az egész lakosság, és ehhez képest mégis megtalálják az életükben a szépséget, az örömet és a reményt.
Így igaz. Én biztos vagyok benne, hogy az ember bármilyen történelmi kor, bármilyen szörnyűségei között megtalálja a jót, és egyszerűen igénye van arra, hogy nevessen, hogy valamiből poént csináljon. Biztos, hogy ez így volt hadifogolytáborokban, a legszörnyűbb helyeken is, és ugyanezt tapasztaltam ezekben az országokban, illetve van egy olyan kollektív tudat mondjuk. Én amikor Afganisztánban voltam az első 3 nap alatt, nagyon féltem, még amikor a pakisztáni határól beléptem, még így kérdeztem a határőrt perzsául, hogy biztonságos az ország, és akkor ő meg így nem értette, hogy erre most mit tud mondani. De 3 nap után ez elmúlt azért, mert van egy olyan kollektív érzés, hogy az lesz, amit Allah akar. Ha Allah azt akarja, akkor ma meghalsz. Ha Allah azt akarja, akkor 100 évig fogsz élni. És igazából, mivel az emberek nem pánikoltak, ezért nem tudott rám átragadni a pánik, tehát én is így 3 nap után megnyugodtam.
Nem akarom beléd beszélni, csak nekem úgy tűnik, mintha egy kis optimizmust felszedni mentél volna a harmadik világba, vagy inkább te alapvetően egy optimista ember vagy, éppen ezért itthon az általános szomorúságban, amire aztán kollektíven hajlamosak vagyunk itt Magyarországon. Ez rád ragad, és akkor olyankor tör rád, hogy most el kell menni, amikor már nagyon elkezd átragadni rád ez a fajta kollektív tudat, és akkor inkább azt mondod, hogy akkor egy rosszabb helyre megyek, mert ott majd a pozitív kollektív tudat ragad át.
Hát egyrészt azért is érdemes elmenni ezekre a rosszabb helyekre, hogy az ember tényleg megtapasztalja azt, hogy már az önmagában most nem is kell itt vagyonról beszélni, meg semmi arról, már az, hogy mondjuk van közvilágítás éjjel Budapesten, és az ember nem lép bele árkokba, már ez önmagában egy nagyon nagy dolog. De én alapvetően próbálom az emberekben a szépet meglátni, és én ugyanígy vagyok az országokkal, próbálom mindig a szépeket meglátni az országokban, és így volt ez, hogy Kabulba találtam egy isteni vízipipázót, ahol perzsa zene szólt, Észak-Irakban megtaláltam a magam köreit, tehát nagyon-nagyon sok helyen megtaláltam a szépeket, és igazából ezeknek azért örülök nagyon, mert hogyha én ezekről az országokról hallok, akkor nekem nem egy szörnyű öngyilkos merénylet jut eszembe, hanem azok az emberek, akikkel ott találkoztam, és mondjuk egy átbeszélgetett este Kabulba, a vízipipa füstjébe. Tehát ez nekem nagyon nagy szerencse, hogy így alakult, és én általában meg is szoktam találni a szépet. De azt gondolom, hogy egyébként minden helyzetből ki lehet hozni. Illetve mondjuk úgy, hogy a legtöbb helyzetből. Külföldön pedig pláne.
Külföldön kihozni mindenből a legszebbet. Talán könnyebb is, nem? Mert ott ez az egyetlen lehetőséget,
hiszen elmentem. Felszabadultabb az ember, igen, mindenképpen kilép a mindennapoknak a medreiből.
Egyébként az emberek ezeken a helyeken mennyivel másabbak? Most túl azon, hogy persze a nehéz helyzet azért nagyon sokakból nagyon sok mindent kihoz, és pozitív energiákat szabadít fel azért, hogy túl tudjon élni. de mondjuk segítőkészebbeknek tűnnek, mert hát azért, hogy odáig eljussál, ahhoz keresztül kell menned egy pár európai vagy fejlettebb vidéken is.
Sokkal segítőkészebbek az emberek, mégpedig én szerintem azért, mert hogyha az ember Afrikában utazik, akkor döbben rá, hogy Afrikában nincsen európai, illetve ilyen nyugati értelemben vett utazási kultúra. Hogyha egy afrikai utazik, az azért utazik mondjuk a faluból a fővárosba, vagy elintézem valamilyen ügyet, elmenjen egy hivatalba, és ismeretlen számukra az, hogy valaki csak úgy a utazásért utazik. És ezért úgy tekintenek az emberre, hogy őt segíteni kell, hiszen ez nem az ő választása, hogy utazik, tehát megtesszük azt, amit tőlünk telik. És én ezt nagyon sok helyen tapasztaltam, hogy ehhez tartják magukat az emberek. Mondok egy nagyon egyszerű faktort az embereknek, Afrikában az átlagembernek sokkal több ideje van. Tehát nagyon sokszor voltam, hogy megkérdeztem, hogy hol van egy buszpályaudvar, és akkor valaki 3 kilométert sétált velem, és akkor úgy megmutatta, hogy hol van, és akkor aztán ő visszasétált, tehát volt rá ide, hogy ezt megtegye.
Előjön belőlem az európai anyagiasság, de nem volt-e mögött egy olyan dolog, hogy hát ha ezért a szolgáltatásért te úgy döntesz, hogy akkor azt neki valamit. Mert mondjuk, ha említetted, hogy Egyiptomban is voltál, tavaly én is megjártam Egyiptomot, nekem az volt a tapasztalatom, hogy mindenhonnan elő kerültek emberek, és hát sokszor ilyen nagyon csinált módon próbáltak segíteni, tehát mit tudom én, a Carnegie templomban egyszer csak elém lépett egy papucsos szakadt ember, és azt mondta, hogy Mr. Nice, és mutatott egy képet a falon. És utána várta, hogy ezért az információért, hogy ő mutatott nekem egy érdekes hieroglifát egyébként a több ezerből, igen, ami ott látható, ezért majd én adok neki pénzt, de ugyanezt csinálta a rendőr is, ugyanott a romok között. Ugye ott elbújnak, ott nem látják őket, és akkor, ha valaki lemarad a csoporttól, akkor az mindjárt egy...
Rávetik magukat, igen, mint igen, egy gyenge prédára.
De ez általános, vagy ez inkább csak már az ilyen turista paradicsomokban jellemző?
Inkább a turista paradicsomokban jellemző. Én Afrikában olyan területeken, és akkor ebből beleértve Észak-Afrikát is, olyan területeken találkoztam ezzel a hozzáállással, ahol van már ment annyi turista, hogy ezt elkezdjék játszani, illetve hogy legyen annyi turista, hogy valakinek megérje az, hogy ő ebbe fektette az energiáját, hogy ő ezekre a turistákra vadászik. Azokon a helyeken pedig, ahol nincsen, ott pedig olyan szeretettel fogadják az embert. Hát én például most szomáli földön döbbentem meg ezen, ugye nem a legturistásabb hely a világon, és ott effektíve tényleg az volt, hogy a fővárosban van egy aszfaltozott út, annak van a legnagyobb presztízse, ott van az Ethiopian Airlines-nak, vagy az Etióp légitársaság irodája, a legjobb éttermek, és hogyha én azon végigmentem, akkor én ott egy olyan kuriózum voltam, hogy oda jöttek hozzám az emberek, vállon veregettek, mindenkinek volt két kedves szava, tehát egyszerűen annyira nem szokták meg, hogy oda turista megy, hogy valami elképesztő.
Tehát megdicsértek azért, hogy na, milyen rendes ember ez, eljött ide turistának.
Sokan ezt mondták, hogy látod, hogy milyen szép a mi országunk, és ugye, hogy nem veszélyes. És akkor ugye mindig bólogattam, de volt olyan szomáli földön, hogy éppen a vacsorámat ettem, és odalépett hozzám egy idős bácsi, elég toprongyosan nézett ki, de nagyon nem értettem, hogy miért jött oda, mert szomáli földön addig nem találkoztam olyannal, hogy egy idős ember pénzt kérjen. És ő sem azért jött oda, hanem egyszerűen letett fél dollárnak megfelelő helyi pénzt az asztalomra, és így az ujjaival így ivást imitált, mert látta, hogy nem volt nálam üdítő, és aztán kiment. És az, hogy én már nem kockáztatni, hogy
meghívott egy italra.
Igen. És én annyira megdöbbentem, hogy még csak azt sem tudtam mondani neki, hogy köszönöm, mert ahogyan lerakta, már el is tűnt, mint egy ilyen sivatagi szellem. Tehát egészen elképesztő volt ez nekem. És ott így állnak hozzá. És Egyiptomban pedig vannak ezek a területek, ahol ezek a baksis vadászok. Tehát ezek tényleg, ezek nagyon el tudják venni az ember kedvét.
De egyébként most Egyiptomba is kénytelen voltál menni, mert ugye keresztül mentél Egyiptomon ahhoz, hogy eljussál mondjuk Szomáliába.
Illetve azért is kénytelen voltam oda venni vízumokat szerezni. Ugye Kairó egy ilyen diplomáciai központ. Illetve nekem volt még egy olyan szándékom, hogy én arabul tanulok, és akkor ott magamra tudok szedni egy ilyen egyiptomi dialektust. Meg érdekelt, hogy hogyan él Kairó ebben a forradalmi hevületben.
Hát akkor mégiscsak egy ilyen katasztrófa turista vagy te.
Vagy mondjuk úgy, hogy egy nagyon érdeklődő ember, különösen az ilyen külpolitikai eseményekre.
Egyébként mi volt a tapasztalatod? Egyiptom veszélyes?
Én nem találtam annak. Igazából...
Mert ugye Kairót nem nagyon ajánlják. Bármi is nagyon sokan nem utaznak már a déli turista paradicsomokba sem, pedig hát azt tapasztalatból tudom, hogy az aztán hermetikusan elzárt. Tehát ott mindenki, igen, abban érdekelt, hogy ott mindenki jól érezze magát, biztonságban legyen, és ott a helyiek a másodrendűek, és az első a turista.
Ez így igaz.
De ugye azt mondják, hogy már északabbra, már akár Luxorba sem érdemes elmenni mostanában. Akkor te nem ezt tapasztalod.
Nekem egyébként ezzel kapcsolatban, amit mesélsz, volt egy döbbenetes tapasztalatom, amikor először voltam Egyiptomban, akkor busszal mentem Sharm el-Sheikhbe Kairóból, és akkor ugye éjszaka mentem a busszal, és arra ébredtem fel egy hajnaltájt, hogy megálltunk egy ellenőrzőpontnál, és az utastársaimnak egy részét leszedik a buszról, és nem engedik őket vissza. És Számomra az olyan döbbenetes volt, hogyha én Budapestről el akarnék menni Szegedre, akkor útközben nem szedhetnének le. És az, hogy Egyiptomban pedig a saját országukon belül az emberek, tehát egy európainak ez, hogy így.
Tehát ott akkor te is ezt tapasztaltad, volt. Hogy azért, hogy az európaiak biztonságban legyenek, a helyieket
azért az emberi veszették. Jogokat eltapossák, és azt mondják, hogy te nem menj oda, pár jogod van hozzá, de az emberi jogaidat kend a hajadba vagy. Kairóban nekem semmilyen olyan rossz tapasztalatom nem volt ennek a forró helyzetnek, semmilyen rossz következménye nem volt rám nézve. Mondjuk volt olyan, hogy az anyámat szívta egy tarháló, akinek nem adtam pénzt, de ez nem a politikai helyzetnek köszönhető.
Hanem annak, hogy hozzá vannak szokva a jó pénzű turistákhoz. De akkor menjünk tovább, mert most tényleg kicsit leragadtunk itt még Egyiptomnál, amit azért a hallgatóink közül szerintem sokan ismernek. Viszont, ahogy mondtad, például szomáli földön vagy Szomáliában nem nagyon járt magyar. A kettő egyáltalán ugyanaz?
Ez megközelítés kérdése. A szomáli földiek szerint szomáli föld, az ENSZ viszont hallani se akar erről az egészről, és ők csak Szomáliát ismerik el. Tehát gyakorlatilag ez egy de facto állam, van saját zászlójuk, parlamentjük, sőt, saját pénzük is van, amit akkor úgy váltottak, amikor én kint voltam, hogy 6800 helyi pénzt, helyi shillinget adtak egy dollárért, ami azt jelenti, hogy amikor én beváltottam 100 dollárt, akkor legtöbb ilyet 500-es címletbe kaptam, tehát akkor egy ilyen nejlon zacskóba kellett vinnem a pénzt. Egyszerűen olyan...
És szükség volt rá? Vagy ez tényleg azt jelenti, hogy mondjuk ez az egy dollár, az mondjuk ér egy vacsorát?
Egy dollárból már meg lehet vacsorázni nagyon, nagyon jól helyi kaját, de ha az ember mondjuk szeretne elmenni egy elegánsabb helyre, akkor ott már azért...
Van elegánsabb hely? Most fölteszem ezt az áll naív kérdést, de hát ugye tényleg olvasott emberekkel beszélgetve is azt tapasztalom, hogy elképesztő gondolataik vannak Afrikáról.
Helyi viszonylatban vannak kifejezetten elegáns helyek. Voltam én olyan indiai étteremben, ahol nagyon finomat lehetett tenni, és azt mondom, hogy amit ott adtak, az bármelyik európai indiai étteremben megállná a helyét.
Na most ugye nagyon szalad az idő, és hát tulajdonképpen azért hívtalak be ide, hogyha valakit bővebben érdekel Kelet-Afrika, és azért nem is nagyon beszéltünk Kelet-Afrikáról egyébként, mert erről az útról te tartasz egy élménybeszámolót. Mikor és hol?
Így igaz. Amiről eddig beszéltünk, az még csak az előszó sem volt, úgyhogy akik szeretnének többet megtudni erről az utazásról, azokat nagy szeretettel várjuk február 14-én este 7 órától a Király utca 9 szám alatt, illetve felett a Dover nyelviskola külön termébe, az első emeleten van ez a külön terem, és ott lesz egy előreláthatóan másfél-két órás beszámolom, ahol ugye fényképekkel fogom illusztrálni, és rengeteg történettel tarkítani ezt a beszámolót.
És akkor tulajdonképpen azért adtasz ilyen élménybeszámolókat, hogy akkor az ebből befolyó összeget majd a következő útra és a következő élménybeszámolókra tud fordítani?
Nem egészen. Az igazi profit, amit nekem ez az est hozni fog, az, hogyha látom, hogy sok érdeklődő jön, és akkor tudni fogom, hogy érdemes újra útra kelni, hogy újabb ilyen estet tartsak, hogy még több ilyen történetet mondjak. És hogyha mondhatom, hogy a nagy közösségi oldalon van egy eseménye ennek az estnek, Szerelmünk Afrika, mert ugye Valentin napon lesz, és ott még több információt lehet róla találni. A belépés díjtalan, sőt, lehet hozni nyugodtan barátot vagy ellenséget is.
Szegő Andor, utazó, mondhatni főállású utazó, egyesek szerint katasztrófa turista. Köszönöm, hogy vendégünk voltál, tedd máskor is.
Köszönöm szépen.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Ezzel a műsorral legközelebb jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok. Lakatos Lászlót hallották.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.